Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy újra itt lehetünk a te házadban, és köszönjük azt, hogy egy újabb alkalmat teremtesz a számunkra, ahol tanulhatunk a keresztény életvitelről. Köszönjük azt, hogy sok mindenről adtál nekünk kijelentést a te igédben, bonyolult dolgokról is, egyszerűbb dolgokról is, olyan dolgokról, amelyek tetszenek nekünk, és olyan dolgokról is, amelyek annyira nem tetszenek. De köszönjük, hogy bármit is mondasz és mondtál a te igédben, az az igazság, és azon kell fölépítenünk az életünket. Ezért kérjük, segíts nekünk, hogy ma este megértsük az üzenetet, megértsük azt, hogy milyen akadályok lehetnek abban, amikor igyekszünk követni a Krisztust. Segíts nekünk abban, hogy megfelelően lássuk a saját élethelyzetünket, hogy lássuk a nehéz pontokat, lássuk a fénypontokat is, ha vannak, és segíts nekünk abban, hogy a kapott tanítást majd alkalmazni is tudjuk a mindennapi életben, hogy minden nap egyre inkább az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóvá válhassunk. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen. Akkor nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Elmondom, hogy pontosan hol tartunk, és akkor a felügyelők is tudják, hogy pontosan miről volt, illetve miről van szó. Tavaly kezdtünk ezt a sorozatot, és akkor a személyes tanítványságról beszéltünk, tehát hogyan lehet valaki Jézus Krisztus tanítványa, és akkor a személyes hit életről, a személyes hit gyakorlatról beszéltünk főleg. Ez a második sorozat viszont a közösségről szól elsősorban. Négyszer beszéltünk a gyülekezetről, kezdtünk az egyháznál, tehát a világegyházról beszéltünk, leszűkítettük a kört a gyülekezetre, aztán a saját helyünkre, a gyülekezetben, aztán beszéltünk a konfliktuskezelésről is, mert ugye nem csak pozitív dolgok vannak a gyülekezetben, vannak konfliktusok is, akkor is, ha nem beszélünk róla, akkor is ott vannak, tehát érdemes róla beszélni, beszéltünk is róla. És akkor a múlt héten beszéltünk arról, hogy nem csak egyház létezik, nem csak hívők vannak, az egyház egy társadalomban létezik, és beszéltünk arról, hogy a Biblia mit mond erről a helyzetről, hogy a keresztények, mint kisebbségben itt van egy világban, amely másképp gondolkodik, amely más értékeket képvisel. A jövevénységről beszéltünk a múltkor, és akkor már előrevetítettem a ma esti témát, hogy nem csak az egyháznak van üzenete a világ felé, a világ is próbál hatni az egyházra, és érdemes erre felkészülni. És természetesen nem csak a világ szól bele a keresztény ember életébe egy sajátos üzenettel, hanem a teológiában három ilyen forrást különböztetünk meg, és mind a három dolog próbál beszólni a keresztény életgyakorlatba, de úgy, hogy elpróbál bennünket teríteni a helyes útról, a keskeny útról, egy másik útra. És ez a három forrás a test, a világ és a sátán. Hát a sátán önmagában egy óriási téma, tehát arról külön fogunk beszélni jövő héten, és akkor már is meghívom a felülőket is, ha érdekel a téma, akkor lehet jönni, mert itt leszek. De ez egy óriási téma, tehát erről érdemes külön beszélni. Marad kettő, a test és a világ. És átfedés van a kettő között, mert a test két helyen szerepel, a test nem egy különálló, vagy nem csak egy különálló hibaforrás, ha szabad így mondanom, hanem a világban is benne van. De hogy megfelelően lássuk a dolgokat, külön szeretnénk először a testről beszélni, majd külön fogunk beszélni a világról, és majd meglátjuk, hogy ott a test újra szerepel. Miért hibaforrás, vagy miért bűn forrása a testünk? És fontos ezt jól látni. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor úgy teremtette meg, hogy egy lélek és testből álló egység az ember. És eredetileg minden jól működött, ugye? Az embernek volt kapcsolata Istennel, élő lélek volt az ember, minden rendben volt. Úgy, ahogy volt. Élő kapcsolat volt a test és a lélek között is, élő kapcsolat volt ember és Isten között, minden rendben volt. Igen ám. De amikor az ember bűnbe esett, csoportban már többször beszéltünk róla, akkor Isten kiróta az arra járó büntetést, ugye a halál büntetést, és szokta mondani, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy ő azt három lépésben hagyja végre, ezt a halál büntetést. Első lépés a lelki halál, amikor ugye szakadás van Isten és ember között, de olyannyira, hogy az ember nem fogja fel Isten akaratát, nem érti Isten dolgait, ahogy Pál írja a korintusiaknak az első levelében. A nem lelki ember, ugye, a természetes ember úgy, hogy megszületik, nem érti Isten dolgait, lelkileg halott. Tehát a lelke nem úgy, hogy lennie kell, mert nem látja, nem fogja fel az Istennel kapcsolatos dolgokat. És akkor a második lépés, ugye a testi halál, a harmadik lépés az örök halál, arról külön beszéltünk, ez most nem annyira fontos. Ez a lelki halál, ez a fontos. Tehát az ember úgy, most, ahogy megszületik, egyrészt lelkileg halott. Lelkével nem fogja föl Isten dolgait, tehát amit lát, amit hall körülötte, az csak az, ami az érzékszerveink keresztül bejut információként. De ez a halott lélek valahogy kiszűrje belőle Isten dolgait. Amikor az egeket látja, nem azt látja, hogy az egek hirdetik, hogy ő az Úr, hanem fölnéz az ember, akkor hát sok bolygó lát, ezt gondolja, ugye, mint a legtöbb nem hívő ember. Hát nem biztos, hogy csak itt a Földön van élet, talán máshol is van. Vagy egy másik ember azt gondolja, hogy hát ez annyira óriási, nem lehet, hogy Isten ezt 6 nap alatt hozta létre. És így tovább, és így tovább. Sok mindenre késztet ez az ég, ez az éjjeli ég az ember gondolkodását, csak egy dologra nem, hogy arra gondoljon, hogy van egy Isten a mennyben, aki ezt megteremtette, jaj, de jó. Csak a megtért, a hívő ember látja ezeket a dolgokat. És Isten, amikor kiűzte az ember a paradicsomból, valami mást is tett, ugye átok alá helyezte a világot. Hogy ez a Föld most már nem csak jó dolgokat termel, hanem rossz dolgokat is termel. Szoktam mondani, a világ, a teremtett világ úgy lázadt az ember ellen, hogy az ember is lázadt Isten ellen. És ez igaz a saját testünkre is. Ilyen testtel teremtette Isten az eredeti embert is, Ádámot. Igen ám, de a mi testünk nem úgy működik, ahogy az ő teste. Vannak dolgok, amelyek még mindig úgy működnek, ahogy akkor is. Biztos vagyok benne, hogy akkor Ádámnak, vagy Ádám is éhes volt, amikor egy darabig nem evett. Tehát önmagában nem az a baj, hogy valaki éhes, hogy a testnek vannak szükségletei. De ugye a lelkileg halott ember, az ember úgy, hogy megszületik, ez egy állandó figyelmeztetés a test részéről, hogy én itt vagyok. És ha egy darabig nem evett, akkor éhes vagyok. És mivel ugye érezzük, testben élünk, érezzük ezeket a szükségleteket, és ezek állandóan ott vannak a háttérben, állandóan oda is figyelünk. A test az egyik állandó dolog, a testünk az egyik állandó dolog az életünkben. Az egyik állandó dolog, amely állandóan felhívja a figyelmünket arra, hogy ott van, és hogy szükségletei vannak. Foglalkozni kell vele, mert ott van. Van, amikor éhes, éhesek vagyunk, jó, de a testünknek szüksége van ételre. Vagy szomjasok vagyunk, hát itt arra van szükség. Vagy pedig érezzük, hogy hát nem érezzük jól magunkat a testünkben, ilyen edzésre lenne szükség. Most sokat edzünk, és akkor érezzük, hogy hát most pihenésre lenne szükség, ma annyira fáradt vagyok, de az állandóan ott van valahogy az életünkben. Lehet, hogy a háttérben, nem annyira, hogy mondjam, előtérben, de beleszól a testünk állandóan az életünkben. És mivel az állandóan ott van, nagyon nagy a veszély, hogy állandóan oda is figyelünk. És ezt látjuk talán a saját életünkben is, hogy állandóan el vagyunk foglalva a saját testünkkel. Enni kellene? Ja, de mit? Hát akkor valamit főzni kellene. Inni kellene? Ja, de mit? Hát valamit venni kell. Edzeni kell. És rájövünk arra, hogy ha egy kicsit kezdünk sportolni, akkor a testünk azt mondja, hogy hát de többre lenne szükség. Ez nagyon jól esett, ez a kis kocogás, de jó lenne holnap is egy kicsit. Holnap után, aztán utána, aztán utána. A testünk egyszerűen nem ismer határokat, egyre több kell. De a pihenésre ugyanaz igaz, ha rászoktunk a pihenésre, akkor a testünk azt mondja, hogy még több pihenésre lenne szükség. Még kényelmesebb fotelre lenne szükség, nem is jól tudunk ülni, mi lenne, ha valami nagyobb lenne, kényelmes, olyan plüss fotel. De ugye ételekben ugyanaz, nem elég valamit enni, ha valamikor valami finomat kóstolunk, akkor azt gondoljuk, hogy de jó lenne ezt minden nap enni. De ha harmadnap is ugyanazt kapjuk, hát még mindig finom, tehát jó, nem szólunk bele, azért, de ha ezt az ízlést még fokozni lehetne, az még jobb lenne. Ugyan, megkóstoljuk a bort, ja, ez finom, utána kapunk egy tokajit, hát akkor már csak az kell. Aztán egyszer csak belekóstoljunk az öt putonyosba, enyám, akkor miért kell hármas is, vagy akkor a szexárgya már nem jó, te nem, tehát tudja, hogy ilyen a testünk, hogy állandó, nem csak felhívja a figyelmünket arra, hogy ott van, hanem egyre többet akar bármiből. Az egyiknél a sportolásból, a másiknél a pihenésből, az egyiknél ételből, a másikból italból, de állandóan ott van, nyűg. És érdemes arra figyelni, hogy hány embernek az értékrendjében központi helyet foglal el a saját teste. Hogy mennyire fontos a legtöbb embernek, hogy szép legyen. És állandóan azzal van elfoglalva. Vagy ugye, hogy egészséges legyen, az önmagában nem baj, de ha valaki állandóan csak azzal van elfoglalva, hogy már pedig oda kell figyelni, mit teszek, mit iszok, mit sportolok, hányszor, kinél, hogyan. És ugye egy idő után jókat eszünk, de akkor jó, ez már, ez a testsúly, az már sok. Hát akkor valahogy ugye a testet vissza kellene szorítani a helyére, és akkor mit csinál az ember? Koplal, fogyókúrázik. Magyarul már megint a testtel van elfoglalva. A legtöbb ember a munka mellett a legtöbb időt pont a testével tölti. Vagy úgy, hogy teljesíti a test kívánságait, vagy azzal van elfoglalva, hogy lenyomja, elnyomja, a helyére szorítja a testet, de akkor is a testtel van elfoglalva. És egy nem hívő embernél is nem is tűnik föl furcsának, mert ugye önmaga körül forog, tehát hogy az talán egy kicsit furcsa, hogy munka mellett csak önmagával, sőt a testével van elfoglalva, azt nem találja furcsának, mert ugye ez a normális. Mármint mindenki ezt csinálja. Igen, de amikor az ember kicsit komolyabban kezdi foglalni Isten igéjével, komolyan kezd foglalni azzal, hogy Isten mi az értékrendje, ő mit gondol, ő mit tart jónak, akkor rájön az ember arra, hogy van itt egy kettősség. Van itt egy kettősség. Isten egy bizonyos értékrendet mond, bizonyos dolgokat mond jónak, és látom magamban az, hogy a testem tiltakozik ezzel ellen az értékrend ellen. De állandóan. Mert a testem azt mondja, hogy most kell ez az étel, és ha nincs pénzem, ellopom. Isten azt mondja, hogy nem, nem szabad. Vagy tegnap este vonatot ültünk, tápiószelére mentünk, nem dohányzó, ugye. Kizárólag másodosztályú nem dohányzó kocsikar megy a vonat, igen ám, csak a helybeliek tudják, hogy nem szabad se az első, se az utolsó kocsiba beülni, ha nem vagy dohányos, mert ott ülnek a dohányosok. Igen, mi rosszul jártunk tegnap, és láttuk körülöttünk, hogy milyen sok szükséglet van ott a háttérben, hogy egy óra alatt 4-5 cikit le. Jó, az nekem jó, ha valaki dohányozni akar, az jó. De ha nem dohányoz a kocsi, miért pont ott, miért nem mehet el ezt a 3 lépést az ajtóig, és akkor ott dohányzik? Hát azért, mert ugye ez szükség. Szükséges, és mi egymással megbeszéltünk, így szabad. Nekünk kicsit zavaró, de jó van. Az a kettősség, az nem egy új dolog. Ez a kettősség, a hívő emberben lévő kettősség, vagy a kettős érzelem, ez a feszültség, erről Pál apostol is ír, Róma 7-ben, egy ismert rész, legalább remélem, a Róma 7:14-től, és ő pontosan erről beszél. Ez a feszültség a hívő ember életében, ezt mondja. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig ma nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor ma nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus? Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. De Pál ír erről a kettősségről, hogy pontosan mire gondol, azt nem tudjuk, de ő leírja azt a kettősséget, hogy két törvényt lát. Fejjel felfogja Isten törvényét, Isten akaratát, és tudja, hogy ezt kellene cselekedni. De tudja azt is, hogy ahogy mondani szoktam, hogy minden bűnben van valami jó, valami csábító, és a test arra harap rá. Na, az kellene, az a csábító. Az kellene, akkor is, ha Isten azt mondja, hogy nem szabad, akkor is tenni kell. És akkor Pál azt mondja, hogy ez egy nagyon furcsa kettősség. És a gyülekezetekben találkozom emberekkel, hívő emberek, akik ugyanazt mondják. Nálunk szintén egy dohányzó asszony, aki azt mondja, hogy próbálom ezt letenni, de nem sikerül. Tudom, hogy nem jó, függök tőle, nekem ez nem tetszik. De már annyi mindent kipróbáltam. Nem lehet. Nem lehet azt letenni. Lehet ugyanazt más területeken is látni, ugye van, aki a borra, vagy a borhoz kötődik, van, aki a szexhez kötődik, van, aki más, de valami gyönyörhöz kötődik, ilyen a testünk, és a test bizonyos bűnökre csábít. És akkor mi itt a megoldás? Mi itt a megoldás? Még többet a testtel foglalkozni? Próbálni a helyére gyúrni azt a bűnös testet? A Pál már mondta, hogy nem, a megoldás valahogy máshol van. A megoldás Jézus Krisztus, és ezt a gondolkodást folytatja a 8. fejezetben, amikor azt mondja, az egészet most nem fogok felé olvasni, az első részt. Nincs tehát most semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. És aztán a 12. verstől, ezért testvéreim, adósak vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Ugye, az érdekes az, hogy Jézus valódi emberi testben jött el. Tehát ő nem valami Krisztus eszmény volt, nem valami szellem, aki itt lebegett. Ő Mária testéből született úgy, hogy igazi emberi hús teste volt. Tehát neki ugyanez a teste volt, vagy legalább ehhez hasonló. Ő is ugye olyan testben élt, de mégsem követett el bűnt. Mondhatjuk, hogy hát neki könnyű, ugye, mint a Szent Háromság második személye, ha én lennék Isten, akkor nekem is sikerülne. Igen ám, de Jézus legyőzte, ugye, a bűnt, a halált a kereszten. Nem csak a testében, a testi életében mutatta, hogy van olyan testben élni, de bűn nélkül, hanem a kereszten megszerezte nekünk is azt a győzelmet. És elküldte a Szent Lelket, ugye pünköst óta, hogy a lélek által éljünk. És Pál arra akarja a figyelmüket felhívni, hogy a hívő ember a lélek alatt él, és a lélek által él. A hívő ember életében nem a test áll az első helyen, nem is a második helyen, hanem a lélek, Isten szent lelke áll az első helyen, és ha ez rendben van, akkor majd megfelelő helyére kerül a test is. Nemrég olvastam egy történetet egy lelkésztől, aki dohányos volt, és azt rossznak érezte, úgy gondolta, hogy ez így nem helyes. És úgy írja le, hogy 12-szer leszokott a cigire, 12-szer visszaszokott a cigire, semmi nem használ, mindent kipróbál. Amíg csak egyszer egy nagyon nehéz lelki problémával kellett foglalkoznia, volt valaki a gyülekezetben, akinek egy óriási problémája volt, és a lelkész ki akarta deríteni a Biblia alapján, hogy mi a biblikus válasz. És egész héten azzal volt elfoglalva. És péntek este rádöbben arra, hogy ő szerinte már legalább kedóta nem gyújtott rá. Megnéz ugye a cigis doboz. Hát, tényleg nagyon furcsa. Mi történt itt? Nem merte elmondani a családnak, hogy mi történt, már azt gondolta, hogy hát ugye mondják, hogy igen, papa, tudjuk. Leszoktál, majd meglátjuk. Aztán szokása szerint minden étkezés után kiment a kertbe, nem rá gyújtani, mert valahogy nem érezte a szükségét, de cikkének éreztem, mert ugye ha most rögtön a család előtt kiderül, hogy talán leszokott, ki tudja, ki fogják röhögni, ha kiderül, hogy mégsem így. És egy néhány hét után elmerte mondani, hogy ez valahogy tényleg eltűnt. És persze, hogy ez kegyelem, és persze, hogy ez Isten munkája volt, de van valami fontos a háttérben, amire érdemes figyelni. Ő éppen nem azzal volt elfoglalva gondolatilag, hogy hogy lehet leszokni a cigiről. Nem az állt az első helyen a gondolkodásával. Még nálunk a gyülekezetben van olyan asszony, aki azt mondta a feleségemnek, mondta konyhában nemrég, hogy hát, de ő annyira szeretne leszokni. És ennek kérdezte, és akkor egész nap arra gondol? Hát igen. Tehát úgy próbálsz leszokni a cigiről, hogy egész nap arra gondol. Hát, igen. Hát biztos, hogy az jó gondolkodás? Hát talán nem. Mert a hívő ember nem testközpontú, szükségletközpontú. Ha minden helyes, ha minden rendben van, akkor a hívő ember szent lélekközpontú. És ha éppen nincs jobb dolga, akkor nem az ételhez nyújt, vagy az italhoz nyújt, vagy bekapcsolja a tévét, vagy mit tudom én, hát akkor mindig lesz mit olvasni, akkor ott van az imádság, vagy ott van egy beteg testvér, akit meg lehet látogatni, ha az első helyen Isten sorrendjét tartom szem előtt, és látom, hogy mennyire fontos az Istennel való kapcsolat, hogy mennyire fontos a testvérekkel való kapcsolat, akkor majdnem automatikusan nem is lesz idő annyira a testemmel foglalkozni, mert annyi dolog van, ami sokkal, de sokkal fontosabb. És ez itt a központi tanítása a testtel kapcsolatban. Fogunk érezni, fogjuk megtapasztalni azt, hogy felütik a fejét, talán a mi életünkben is, a test bizonyos kívánságok, hogy erre, arra, amarra, évente többször, naponta többször, vagy óránként többször szükség lenne. És tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nem így van. ez csak a test, ez csak a nyűg, a test akar a központba állni, csak oda kell figyelni, hogy ne az álljon az első helyen. De akkor tudatosan attól el kell fordulni, és visszafordulni az Úrhoz, és azt mondani, hogy nem. Nem, és nem, és nem. Én azt szeretném, hogy a lélek álljon a középpontban, és Isten dolgaival legyek elfoglalva, nem pedig a test dolgaival. Ennyit a testről, akkor ugrunk egyet, és kezdjünk a világról beszélni, ahol hasonlókat láthatunk. János apostol az, aki a világról ír, és elmondja két mondatban, hogy ott mi a probléma. Az első levelében, második fejezet, 15. verstől ezt írja: ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ugye János apostol, a szeretet apostola, állandóan arról beszél, hogy mi a szeretet. Ebben a levélben van az a tétel, hogy Isten a szeretet. És arról beszél, hogy van olyan is, mint világ szeretet. És amikor János szeretetről beszél, ő ezzel azt akarja mondani, hogy csak egy dolgot lehet igazán szeretni. Csak egy olyan dolog van, ami az első helyen állhat az életemben. Ugye mondhatom, hogy nagyon szeretem a feleségemet, de ha azt mondom, hogy én ugyanannyira szeretem a feleségemet, mint a szomszéd asszony, akkor több ember fejében felmerül a kérdés, hogy ez a Márko most mit akar mondani, mire utal. Ugye mi is érezzük, hogy igazán szeretni csak egy valakit lehet. Az első helyen csak egy valaki állhat, ugye ez a több nehézség elleni egyik érv, hogy nem lehet, egyszerűen nem lehet. Igen ám, de ez a keresztény életben is így van, hogy egyszerre csak egy valaki vagy egy valami állhat az első helyen. Eleve, ha két egymást kizáró dologról van szó, és a világ szeretet pont olyan dolog. Vagy Isten szeretem, vagy Isten áll az első helyen, és az ő értékrendje szerint igyekszem élni, vagy pedig a világ áll az első helyen, de ott más az értékrend, más a sorrend, és akkor bajba kerülök, akkor bűnt követem el, ha nem figyelek oda, mert ott más dolgok vannak. És nem biztos, hogy mindaz jó nekem. És János apostol három dolgot sorol fel, amire érdemes felfigyelni, amikor világszeretetről van szó. A test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés. Tehát háromféleképpen próbál minket befolyásolni a világ, tehát a társadalom, amiben él. Az elsőről már beszéltünk, a test kívánsága, csak a világgal kapcsolatban tudni kell, ugye, hogy nem csak nekünk szól a mi testünk, hogy van neki szüksége valamire, ugye ez minden emberben így van. Minden ember emberi testben él, és minden embernek szól a saját teste, hogy hát azért a szükség, ugye az étel, az ital, a testi gyöngyör, vagy a kényelem, a sportolás. És mivel ugye a kultúra a társadalom emberekből áll, a kultúrában ugyanazt látjuk, hogy nem csak az egyedi ember testközpontú, és újra mondom, munka mellett a saját testével van elfoglalva, ez azért annyira normális, mert mindenki ezt teszi, és a kultúránk nagyobb, a legnagyobb rész is arról szól, mi van a testtel. Mi van a testtel? A minden egyes kulturális körben más és más elvek alapján, de az alapgondolat mindenképpen a testtel, illetve a szükségletével és vágyai való foglalkozás. Láthatjuk azt még ugye a filozófiai gondolkodásban is, akár a politikai gondolkodásban is, minden ideológiai vagy politikai irányzat mivel van elfoglalva? Hát hogyan adhatjuk az embereknek azt, amire vágynak? Hát az ember mire vágyik? Olcsó kenyér, sok szabadság, hogy azt tudjam tenni, ami nekem jó. Minden tudok venni, amire szükségem van, hogy nem csak pénzem legyen, az csak a kezdet, ugye a dolog is legyen, tárgy, amit megvehetek, kényelem. És ugye ez a biztos nyerő. Ha én azt ígérem az országnak, hogy olcsó lesz a kenyér, mindenkinek háromszor annyira lesz a fizetése, és kétszer annyira szabadságot fog kapni, akkor már is megnyertem a választásokat, akkor is, ha nem tudom bebizonyítani, hogy honnan lesz a pénz, hogy oldom meg, hogy lehet az. Nem, ha én ezt ígérem, akkor beveszik minden probléma nélkül. Ugye ez a hús és has kultúra. Hát, de a legtöbb, ugye akkor is, ha ideológia, akkor is, ha ugye teljesen egy bizonyos ideológiában élek, akár kapitalizmus, akár szocializmus, akár valami más, sokszor a háttérben mégis ott áll a has. Nagyon egyszerűen. Vagy reklámokban ugyanazt láthatjuk. Hány meg hány reklám van, amely testi vágyakra, testi szükségletekre appellál? Hihetetlen, de ugye a szexel mindent lehet adni, eladni. Nézzük a tévék, és mit próbálnak nekünk eladni erotikával, ugye? Kocsit, sampont, csokoládét, jégkrémet. Hihetetlen. Három ilyen alap dolog van, amire appellálnak a reklámok. Az erotika, az étvágy, a kalandvágy. Ez a három dolog van. Mindenki ma este megnézhet egy tetszőleges reklámblokkot, akkor le lehet írni, hogy na, mire appellálnak. Egy sampont akarnak eladni. És akkor mi van? A hajmosásról szól a reklám. Hát a kisebbség igen, a többség nem. Kocsit akarnak eladni. Akkor azt mutatják be, hogy milyen jó ez a kocsi? Nem. Azt mondjuk, hogy ha ezt a kocsit megveszed, akkor ugye a sivatagra is mehet, vagy a vízen keresztül, vagy a víz alá. Nem tudom, hogy hol találjuk ezeket a helyeket, de erre appell kalandvágy. Nagyon érdekes, meg lehet nézni. Ezt a hármat érjük fel, akkor lehet tipálni, és akkor mellett odaírni a kivételeket. Nagyon kevés kivétele. Mert erre épül az egész kultúra, ez a biztos nyerő. És önmagában ugye nem baj, mert ugye kell a kocsi, enni kell, inni kell. Jó, de hol van itt a határ? Hol van az a határ, amikor nekem, mint keresztjének azt kell mondanom, hogy álljunk meg. Nem biztos, hogy erre szükségem van, nem biztos, hogy ez is, az is, amaz is kell. Hol van az a határ, amikor azt mondom, hogy nekem most már elég. Ez most már tényleg nem egyeztető Isten akaratával. Fogunk róla beszélni mindjárt. Először még a másik kettőt kell megnézni. A két módszer, amely által a világ próbál bennünket befolyásolni. A második a szem kívánsága. A szem kívánsága a gyöngyörködés a dolgok külsejében, belső értékükre való tekintet nélkül. Ez a szem kívánsága. Mi kell a szemnek? A szemnek az kell, hogy valami szép legyen. Hogy belül mi van, az teljesen mindegy, de a külseje legyen tetszetős. Legyen nekem jó. Tehát lehet itt szépségre gondolni, lehet itt luxusra gondolni, luxus cikkekre, és a szemünk azt sugallja nekünk, hogy csak az a jó, ami szép. És ami szép, az biztos, hogy jó is. Ezért szép és modern legyen a mobilom, szép és fiatal legyen a párom, és ma nem az, akkor lecserélem. Jól nézen ki a lakásom, és azt sugallja, hogy csak akkor jó. Csak akkor élsz jó, ha mindez teljesen rendben van. Én ezzel nem akarom mondani, hogy a keresztény csak csúf lehet, meg putriban lakhat, mert tehát nem arról van szó. De a kereszténynek nem biztos, hogy a külső a legfontosabb. Az ár, ugye? Vagy a látszat. A Biblia mégis érték központú, és nem ár központú, és nem látszat központú, tehát mi sem lehetünk az. Mostanában annyira fontos ugye ez a külső, hogy egy egész ipart építettek rá. Jól mondom, Norbi féle update van, akkor a csapvíz nem jó, meg a Szentkirályi víz sem jó, csak a Norbi féle víz az a jó. Hogy miért, azt nem tudom. Hát neki jó, persze, neki jó. Akkor csak az a müzli szelet jó, amit Norbi is evett. Akkor ugye, de italban ugyanaz, már lassan ugye csak az az igazi, a noni juice, csak az a jó. Minden más rossz, még a víz is rossz, csak a noni a jó, vagy mit tudom én. De azt mondják nekünk, és el is hiszük. Tehát a héten volt olyan beszélgetésünk valakivel, aki teljesen elhitte, hogy hát minden rossz, csak ez az csak az az egy dolog, amiről én tudok, és ami nekem tetszik, csak az a jó. Minden más étel rossz, de valamit enni kell, hát akkor hála Istennek, ott van az XY-nek a termék, és akkor, ha azt eszem, akkor egészséges legyek. De ez ugye csak az egyik része ennek az iparnak, a másik része ennek az iparnak a szépségipar. Ugye most már testrészeket lehet lassan rendelni. Ha nézek a tükörben, és nem tetszik, ugye nem ilyen Arnold Schwarzenegger féle a felső testem, akkor rendelek egyet. Bemegyek a konditerembe, és mondom, azt akarom, mit kell csinálni. És mondják nekem, hogy ilyen gép, olyan gép, ilyen gyógyszer, olyan illegális szer, de megoldjuk. Ugye vagy ha a hátsó rész nem tetszik, bemegyek a klinikára, és mondom, hogy hát látom a tévében XY-t, nekem az ő része nagyon tetszik, meg lehet-e csinálni. Minden probléma nélkül. Testvérek, lassan ott tartunk, hogy, és ez nem vicc, mert ez megtörténik. Nem biztos, hogy Magyarországon is, de nyugaton 100%. Születésnapra, vagy karácsonyra egy új testrészt lehet kapni. Vagy ugye felújítást. Jó van. De akkor is. Nem tetszik ez, vagy nem tetszik az. Hát tudom, kedvesem, hogy mi van veled, de annyira szeretlek, hogy tessék, itt az utolvány, doki majd megoldja. Tehát na, ott tartunk, hogy az kell. XY-nak a első része, Z-nak a hátsó része, ilyen arc, ugye? És minden megoldható. És erre épül az egész fogyasztásközpontú társadalom. Kell. Az kell, ami jól néz ki. Nem biztos, hogy az a jó, ugye nem biztos, hogy értéke van, nem biztos, hogy 100 évig fog élni, vagy használható lesz. Szép, kell, megveszem. És mindenkinek van egy gyenge pontja. Igen, nekem is van egy gyenge pontom. Hát nem a Schwarzenegger féle felső test. A gyenge ponton annyira nem foglalkozom vele. De testek, a régi könyvek. És az a baj, ugye, hogy a Lónyai utcában lakunk, tehát nagyon közel van a Kiskörút, ott a Múzeumkörút, ott a minden második volt antikvárium. Jaj, amikor... De be kell menni, ugye, ott a kirakatban vannak új, nagyon szép példányok, és ha nem figyelek, ott bemegyek, szétnézek, és biztos, hogy 10 olyan könyvet találok, amire mindenképpen szükségem van. Nem tudom megmagyarázni, mert hogy nincs annyi időm, és van még 100 kiló otthon, amit még olvasni kell, de kell! Kell! De annyira, hogy tehát érezhető, tapasztalható, hogy legyen már az enyém, legyen már, ne legyen senki más, legyen az enyém. És ha nem figyelek oda, akkor tényleg minden alkalommal, amikor bemegyek, veszek 10 könyvet. Jó, de nem csak az első boltban, ugye, mert van ott 100 egymás mellett. Tehát akkor figyelni kell. Mert ugye nem annyira biztos, hogy mind a 100 könyvre van szükség, sőt, biztos, hogy a 99%-at úgyse fogom elolvasni, mert annyira nem kell, csak jól néz ki. És így mindenkinek van egy gyenge pontja. És újra, nem mondom, hogy akkor nem szabad könyveket venni, vagy nem szabad régi könyvet kenni, vagy nem szabad szép ruhában járni, vagy nem szabad, mit tudom én, sminkelni, nem. Kérdés az, hogy hol a során? Hol van az a határ, amikor már kóros? Akkor először még a harmadik pontról, ugye az élettel való kérkedés. Az élettel való kérkedés a szerzett javakból származó önteltség. Tehát szerzek magamnak valamit, ami által biztosítom a boldogságomat. Valamim van, és majd az segít nekem. Csak itt sok mindenre lehet gondolni, nem csak pénzre. A pénz a legegyszerűbb természetesen, meg kézzel fogható. De lehet erőre is gondolni, hogy az erő kell. Aki erős, az győz. És akkor, ugye, bemegyek a konditerembe, és akkor, na, én leszek a legerősebb a világon. Vagy a tudás. Mert megtérésem előtt nem, az volt az én bibim. A tudás. Minden tudni kell, és aki mindent tud, az majd megold minden problémát. És valóban azt gondoljuk, hogy valamit lehet szerezni, valamire lehet szert tenni, ami minden, vagy ami által minden probléma megoldható. Isten nélkül is. És mivel a bűnös ember szívében, ugye ez a mélyebb gyökér, hogy hát de azért én ugye mégis a világ mindenség középpontja vagyok, ezért komolyan gondoljuk, hogy bármilyen kis eredményt is értünk el, ez a világ csúcsa. Ha valamiben egy kicsivel is jobban vagyunk, mint a többiek, akkor ma azt gondolom, hogy hát nálamnál nincs is jobb. Ha valamivel gyorsabban tudok szaladni, mint az osztálytársaim, vagy ugye a sportklubban, akkor azt gondolom, hogy hát ebből világrekord lesz. Akkor is, ha ugye nem ott vagyok, csak a többiekhez képest. És az ember beszéli magába, hogy hát tényleg van nekem valamim. És ez annyira kitűnővé tesz engem, hogy azzal majd le tudom küzdeni a problémákat, vagy pedig, ha bajban vagyok, akkor azáltal kisegítem akár magamat, akár a családomat. Ez az élettel való kérkedés, valamit tudok elérni, vagy valamit értem el, és ez oldja meg minden problémámat. Akár még a gyülekezetben is. Hát én vagyok itt a legjobb hívő a gyülekezetben. A példás az életem. Annak a felső foka már az, hogy én vagyok az egyetlen hívő itt a gyülekezetben. Akkor figyeljenek rám, amikor valamit mondok. Fontos, mert ugye mert én vagyok itt a legjobb ember. És megsértődök azon, ha éppen nem az történik, amit én kitaláltam. Vannak. Lehet ilyen is. És nem mondom azt, hogy nem szabad örülni a képességeinknek. Persze, hogy lehet. Beszéltünk arról néhány héttel ezelőtt, hogy ha van nekem valamim, ami jobban megy, mint másoknál, akkor kötelességem is ezt használni a gyülekezet építésére, Isten országának az építésére. Ha valamiben jó vagyok, akkor én abban segítek a többieknek. Jó, de attól még nem vagyok jobb hívő, vagy jobb ember, vagy én vagyok az alfa kutya, a legfontosabb lény a világon. Nem. Csak valamim van, amit én is kaptam az Úrtól, egy céllal, azzal a céllal, hogy használjam az ő dicsőségére. De mind a három szempontból tudni kell, hogy hol a határ. És nem azért kell tudni, hogy hol a határ, hogy ott tanyázunk, azért kell tudni, hogy hol a határ, hogy rájövünk arra, hogy melyek azok a pontok, ahol már túlmentem a határon, ahol már nem Isten akarata áll az első helyen, hanem ahol én azt teszem, ami nekem jó, ami a testem jó, vagy ami elfogadott a kultúrában. Három kérdés lehet feltenni, ha van olyan. Szerintem ugye sokat nevetünk, az előadás alatt az mindig jó, de biztos vagyok benne, hogy ki önmagára is ismert néhány pontoknál. Talán van is a fejünkben egy ötlet, hogy akkor mi lehet az a kérdéses terület, amiről érdemes lenne tudni, hogy hol a határ. Jó, akkor arra a területre, vagy arra a dologra gondoljunk, akkor tegyük fel ezt a három kérdést. Ez a kérdéses dolog, tehát nálam a régi könyvek. Annyira foglalkoztat-e engem, hogy ahhoz képest Isten unalmassá, illetve másodlagossá kezd válni számomra? Ugye a lefordítása a biblikus állításnak, vagy tanításnak, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. Csak egy dolog állhat az első helyen az életemben. Tehát nagyon egyszerű a kérdés. Amikor a templomban ülök, akkor mit csinálok? Akkor figyelek az igéhirdetésre, vagy pedig arra a dologra gondolok, hogy bárcsak ott lennék. Tehát gyülekezetben ülök és a sportolásra gondolok, vagy a főzésre, vagy valami másra, vagy pedig fordítva, hogy sportolás közben is azzal vagyok kicsit elfoglalva, hogy mit is olvastam ma a reggel az igében, még mindig nem teljesen értem. Ugye abból derül ki, hogy mi az, ami az első helyen áll. Mivel vagyok elfoglalva? Min jár az eszem? Amikor éppen nincs jobb dolgom, akkor mivel foglalkozom? Abból derül ki, hogy mi áll az első helyen az életemben. És Jézus nagyon szigorú is, ugye egyszerű ezt mondani, de szigorú és nehéz ezt betartani, senki nem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiknek szolgál, és akkor nem tetszik a másik. Vagy ugye a másikat szereti, de akkor az első annyira nem kell. És ez egy kényes kérdés. Akkor inkább a régi könyvekkel foglalkozom, a bibliolvasás, vagy az imádság, vagy a gyülekezeti tagokkal. Hát akkor az baj lenne. Vagy pedig felütöm a ugye áhított könyvemet, akkor a harmadik oldal a legalján rájövök arra, hogy de várj csak Márka, hogy nagyon szép, hogy itt olvasol, de hát lenne még egy-két dolgot, nem? Na tényleg. Második kérdés. Hogy Isten mellett, vagy Isten helyett a kérdéses dologtól várok-e segítséget a boldogsághoz vezető úton? Ez a kiskapu keresés. Ha Isten nem segít, akkor még mindig ott van a pont. Egyszer egy továbbképzésem a tanár ezt a képletet írta a táblára, Isten plusz pont, több, mint elég. Akkor a misszionárisoktól kérdezte, hogy mi hiányzik? Mi kell még oda? Nektek? Ha ti ezt látjátok, Isten plusz pont, ez lenne nekem elég. Mi kell még oda? Mit kell még oda írni ahhoz, hogy te úgy érted, hogy hát nekem most már tényleg ez elég lenne. Ha ez a két dolog meg lenne, Isten is még valami, akkor én teljesen megelégedett lennék. És kezdtük felsorolni. Hát gyümölcs, ugye, a munka gyümölcse, hát akkor biztonság, lakás, de mindenkinek volt valami gondja, és hát egy szép listát írtuk. És akkor, amikor már nem volt több ötlet, akkor a tanár azt mondta, hogy na, itt vannak a kiskapuk, testvére. Nézzük meg, itt van a lista. Mert az igazi válasz az, hogy semmi. Isten plusz semmi, az már több, mint elég. Ha csak Isten minden áldását kapnék, az biztos, hogy már több lenne, mint elég. Hogy már többet kapnánk, mint amit vártunk. Majd látni is fogjuk ugye az utolsó ítélet után, a helyreállított földön, ez nekünk biztos több lesz, mint elég. De akkor ott vannak, ami beleértünk a pontokra, ott van a kiskapu. Mert ha Isten nem segít, akkor még mindig ott van a pénz, tudás, erő, mit tudom én, biztonság, siker. És a harmadik kérdés, amit érdemes feltenni, a kérdéses dologra úgy tudok-e tekinteni mi Isten ajándékára, amit el is vehet tőlem, vagy pedig azt gondolom, hogy ez a dolog megillet engem, jogom van rá. Ugye ez arra kérdez rá, hogy hol is állok a sorrendben? Van-e valami, amire jogom van? Van-e valami, ami megillet? És ha Istenem adja, akkor ha majd harcolok érte? Vagy pedig mindent kaptam az Úr kezéből, és neki célja is van azzal, hogy ez a dolog éppen nálam van, ő azt akarja, hogy azzal valamit cselekedjek, valamit tegyek, valami jót tegyek, vagy pedig azt gondolom, hogy megkaptam most az enyém, és nem foglalkozom vele. És ez talán a legnehezebb kérdés, mert sok mindenre azt gondoljuk, hogy jogunk van rá. Jogunk van. Boldogságra jogunk van. Családra jogunk van. Szabadságra, mit tudom én, mi minden van. Mindenre van jogunk az elképzelésünkben. De az igazság az, hogy járni csak egy dolog jár, valójában, a dicsőség jár Istennek. Mivel ő a teremtő, és a bíró, gondoskodik rólunk, a többi az csak plusz és ráadás, és a mi részünkről kegyelem, hogy élünk és vagyunk, hogy van megtérési lehetőség, hogy egyáltalán van egzisztenciánk, ma az is puszta kegyelem. Mert nem érdemeltük meg, mert minden cselekedetünkkel, minden szavunkkal még inkább szaporítjuk a bűnt. De kegyelem az, hogy fordulhatunk az Úrhoz, azt mondhatjuk, hogy Uram, tudom, hogy semmire nincs jogom, de milyen jó, hogy sok mindent mégis kaptam tőled, hálás vagyok, megköszönöm, és segíts meg nekem, mutasd meg nekem, hogy hogyan kell ezekkel a dolgokkal úgy élni, hogy nem magamat szolgáljam vele, hanem a te dicsőséget álljon az első pont, az első helyen, a te dicsőséget álljon életem középpontjában, hogy minden tettemmel, minden szavammal téged dicsérjek.